Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Nagy szeretettel, örömmel köszöntöm a gyülekezetet, és azokat is, akik látogatóban vannak nálunk. Isten hozott minnyájunkat. Isten igéjét olvasom a Királyok első könyve 19. fejezetéből. Amikor Áháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megjött, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a judai Bérseába, legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta, elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett. De az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt. De az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg, egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáját Arám királyává. Azután Jéhut Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábél Mehólái Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül hazáját kardjától, azt Jéhu öli meg, aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Isten áldja meg az igét, válaszoljunk rá imádságban.
Köszönjük, édesatyánk, a meghívásodat ma. Köszönjük, hogy halk és szelíd hangodon akar szólni hozzánk, amikor mi éppen az erőnk végén vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy az életünk egy csőttömeg, amikor ránézünk a saját életünkre, vagy a gyermekeinkre, unokáinkra, és úgy érezzük, hogy vesztettünk, amikor úgy érezzük, hogy a veled való kapcsolatunk hibás, rossz, amikor úgy érezzük, hogy te vagy rossz, mert hűtlen voltál hozzánk, mégis köszönjük most a meghívásodat, úgy szeretnénk eléd jönni, hogy teljesen nyitott szívvel, amit mondani akarsz a mostani állapotunkban, szeretnénk befogadni, elfogadni, magunkévá tenni. Szeretnénk rád figyelni és hitet meríteni belőled újra. Szeretnénk látni a te szemeddel azt, amit a mi földi szemeinkkel, a mi béka perspektívánkból nagyon gyászosnak látunk, akár a saját életünket, akár a családunkat, vagy az országunknak a helyzetét. Úrunk, hisszük, hogy te neked mindenre van rálátásod, minden a te kezedben van, és miközben csattognak a villámok, és vannak földrengések, és földindulások, mi szeretnénk a te halk és szelíd hangodra hallgatni. Kérünk, Urunk, Szentlélek, Úristen, szólj hozzánk, pendítsd meg az igét, szólj a szívünkhöz, áld meg hajnalk át, ahogyan hirdeti közöttünk az igédet, és minket is ige hallgatókat, hogy hallgassunk rád, befogadjunk téged Jézusért. Amen.
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéjét olvasom az előbb felolvasott szakaszból, 3 verset a 11. verstől. Az Úr ezt mondta, jöjj ki és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon bozgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ez az Isten igéje, Istennek legyen hála, foglaljunk helyet. Na, ki szereti azokat a filmeket, amikben ilyen igazi nagy hősök vannak, például az egyik nagy kedvencem a Rettenthetetlen. Biztos sokan láttátok, tegye fel a kezét, aki látta a Rettenthetetlent. Na, jól van, jól van. Aki nem látta, az feltétlenül nézze meg, jó? Úgy nőttem föl lánylétemre, hogy az apukám mindig igazi hősökről olvasott. Mi kevés filmet néztünk, valamennyire néztünk, de nem olyan sokat, mint ma. És nagyon szerettem azokat a könyveket, amikben ilyen harcos férfiak vannak. Így gyerekként, meg nem tudom, lányként, nem tudom, hogy van ez, de így nagyon tudtam ezekkel a harcos férfiakkal azonosulni. Akár ha a Winnetoura gondolok, vagy a Robin Hoodra, vagy a Nemo kapitányra, vagy a kedvencem a Sándor Mátyás volt, ezt filmben néztük. Nem tudom, megvan-e ez nektek, de a legkedvesebb a Genghis Khan volt, ezt bevallom nektek. Mai napig is ő a kedvencem. Fantasztikus figura. Meg hát nyilván idealizálják a regények. Szóval, hogy bátrak, harcos férfiak, és mai napig egyébként felnézek azokra, akik így valamit így felvállalnak, és mennek, és terveik vannak, meg céljaik vannak. És emlékszem arra is, amikor beteg voltam, így gyerekként, és ami leginkább meg tudott vigasztalni, vagy úgy egy kicsit el tudta felettetni, tudjátok, amikor lázas az ember, vagy úgy fáj, vagy nem tudom, az egy jó könyv volt, egy ilyen hős. Azok a részek mondjuk a Winnetouból, ahol ott megoldódnak a problémák, ahol ott helyreáll a világ. Sokszor azt érzem most is, hogy a világ egy káosz, és hogy jöjjön már ide valaki, vonja ki azt a kardot, és tegyen rendet. Nem tudom, hogy van-e nektek ilyen érzésetek. És hogy mikor Illést olvasom, akkor ezt látom, hogy itt van egy ember, egy ilyen abszolút harcos hős, aki elhatározza, hogy rendet tesz a káoszban. Nem más az a világ, amiben Illés volt, 2800 évvel ezelőtt, mint ma. Ugyanúgy az Isten népe kicsi, ugyanúgy azt érezhetjük, hogy minden érték ellenyész, körbefolyja a sötétség. És mikor ez a pesszimizmusom így nagyon rám telepszik, akkor vágyom arra, hogy jöjjön egy hős. Konkrét kiváltója is van annak, hogy egy kicsit így ezt a húrt pengetem. Megint hazajöttek a gyerekek valamivel az iskolából, amin úgy kiakadtam. Igazából valahogy becsusszant, hogy osztályfőnöki órán nem volt tanár, és akkor bejött egy tanár, és kérdezte, hogy na gyerekek, akkor nézzünk egy filmet, mit néznétek? És hát a gyerekek javasoltak egy filmet. Akkor persze abból fél órát tudtak megnézni, és akkor hazajött a gyerekem, és mondta, hogy anya, ez annyira jó film, ezt nézzük meg együtt. Hát akkor leültünk, megnéztük együtt. Tehát én romjaimba hevertem, nem mondom meg a film címét, de nem is kell. Amerikai maszlag, borzasztó, tele, erkölcstelen poénokkal, tudatosan összekeveri a jót a rosszal, a hős megmenti a világot, de valójában erkölcstelen, és ezt mindannyian bekajáljuk. És amikor ezt néztük, ez is nagyon érdekes volt, ott a családom többi tagja hogyan reagált. A fiam néha eltakarta a kivetítőnek a lencséjét, mondván, hogy ezt a kicsik ne lássák, mert ő már ezt a filmet régen látta, tehát ő tudja már ezt, hogy ez mi következik, de a kicsiket védi. Aztán a másik gyerekem azt mondta, ó, anya, ennél mi sokkal durvábbat néztünk órán az iskolában. Na, szóval csak úgy mondom, hogy olyan érdekes dolgok vannak, egészen elképesztő. És akkor én úgy védegetném a gyerekeimet, de nem lehet. Van-e még életszentség, van-e még tisztaság? Tud-e még valaki úszni az árral szemben? És akkor rátalálok a Bibliában Illésre, és belekapaszkodom, hogy íme egy ember, aki emberfeletti erővel hadakozik a pogány Baál kultusz ellen. Egy ilyen abszolút filmbeli hős, ha belegondoltok. Az előző részt nem olvastam föl, de azért, ha valamennyire Biblia ismeretből megvan nektek, akkor így elevenítsük föl. Tehát ő a Kármel-hegyről jön, a Kármel-hegyen történik az az Isten ítélet, amikor azt mondja Illés, hogy na, mutassátok meg, hogy milyen a ti istenetek, én is megmutatom, hogy milyen erős az én istenem. És ott építenek két oltárt, és a Baál proféták csapkodják magukat, meg minden, és természetesen semmi nem történik. Az a cél, hogy tüzet küldjön az Isten az égből az oltárra, és az Illés istene pedig tüzet küld, és az árokba, ami az oltár körül van, az árokban lévő vizet is felnyalja ez a tűz. Tehát nem tudom, megvan-e nektek ez a történet. Na, és akkor utána egy borzasztó nagy mészárlás következik, 450 Baál profétát megöl Illés, és akik vele vannak, akik az élő Isten pártján vannak. Most azért ráhagyom egy férfire mondjuk, hogy erről prédikáljon majd, hogy ez hogy is van ez a sok öldöklés, de egyet mindenképpen megértettem ebből az igéből, hogy nincs ilyen, hogy vallás és politika külön választva. A vallás meg a politika az tulajdonképpen egy, ez a mi életünk. Istennek ugyanúgy van szava mindenhez, ami kint történik a világban, ki uralkodik, mit képvisel, milyen értékrendet hoz. Ez itt van. Természetesen innen a szószékről soha nem fogunk politizálni. Ez egy borzasztó veszélyes dolog kis Magyarországon. De azt gondolom, hogy Isten nem politikamentes. És hát, ha belegondolok, hogy mondjuk Illés milyen módszerekkel küzdött az Istenért, az minden csak mondjuk nem politikailag korrekt. Nem tudok ezzel azonosulni, tehát értitek, én is várok egy jó prédikációt erről. Minden esetre akkor is egy olyan alak, aki egy hős, és amit pedig most olvastam föl nektek, az Illésnek az emberi arca. Amikor Illés megküzdött a Baál profétákkal, elfárad, és azt várja, hogy történjen valami csoda, és közben pedig Áháb király, a gonosz király nem tér meg, Jezabel üldözni kezdi, a királynő, aki a Baál kultuszt hozta be az országba, úgyhogy Illésnek menekülnie kell. És akkor azt gondolja, lehet, hogy én maradtam egyedül? Mikor mutatja már meg magát Isten? Mikor tesz már olyan csodát, amire mindenki megrendül? Mikor történik már valami nagy dolog, hogy az agyunkat, a szívünket, az értékrendünket ne az idétlenség, az idétlen filmek meg gondolatok befolyásolják? Tudjátok, az ember szívének a nyelve, a képi nyelv. Ezért nagyon fontos, hogy mit néztek és mit nem néztek, mert ez mind hatással van a lelkünkre, a tudatalanunkra, az álmainkra. Illés menekül, és egy emberfeletti erővel 27 kilométert megy onnan a Kármel hegyéről Bérsebába. És azt írja itt a Biblia, hogy ott hagyja a legényét Bérsebában, az egy biztonságos hely, ő pedig tovább megy a pusztába. Miért hagyja ott a legényét a próféta? Hát azért, mert azt mondja, hogy befejeztem a szolgálatot, leteszem a lantot, bedobja a törölközőt. Így írja a Biblia, hogy meg akar halni, elege van, nem ezt várta. Azt várta, hogy az országban változás lesz, hogy a Kármelhegyi istenítélet után mindenki jobb belátásra tér. Milyen érdekes, hogy a rettenthetetlen is el tud jutni arra a pontra, hogy meg akar halni. És tudja persze, hogy ő nem vethet véget a saját életének, ez nem is opció, de Isten kéri, vedd el az életemet, mert már nincs miért élnem. Ha úgyis hiába küszködök, minek éljek? Arról szeretnék beszélni, ez az első fontos gondolat itt a számomra, hogy Isten hogyan lelki gondozza Illést, és hogyan akar minket is talpra állítani, amikor azt érezzük, hogy minek élek már. Isten nagyon bölcs, tudja, hogy mire van szükségünk. És annyira gyönyörű ez a rész, hogy az az Isten, aki tűzzel meg, hát a Bibliában többször láthatjátok, hogy milyen hatalmas jelenségekkel közeledik, itt Illéshez egy ilyen szelid érintéssel jön az angyal, csak megérint, és azt mondja, hogy egyél. Annyira gyönyörű, hogy az a tűz, ami pusztít, meg sziklákat döngetni tud, az meg tud sütni egy lángost ott a kövön, mert Illésnek most erre a szelíd tűzre van szüksége. Mint hogyha azt mondanáz az angyal, hogy elfáradtál, és látom, hogy erre van szükséged. Nagyon érdekes, Istennek, mint hogyha egy ilyen női oldalát látnánk ebben az érintésben, meg abban, hogy főz Illésnek, és eszembe jutott a viskó. A viskó nagyon tudatosan döngeti így az Isten képeinket, hogy Isten nagyobb, Isten több, a viskóban az Isten egy fekete nő. Ezt is ajánlom mindenkinek, hogy olvassa. Ő az is, tűz is, meg a lepénysütő is. Isten nagyobb, Isten több, Isten más. Itt egy gyengéd Isten. És tudja azt, hogy Illés pedig egy több dimenziós ember, akinek ételre van szüksége is. Ez nagyon fontos, hogy amikor azt érezzük, hogy nem megy, hogy elfáradtunk, hogy vége, hogy tudunk-e a testi szükségleteinkkel törődni, hogy tudtok-e pihenni, hogy tudtok-e, ezt most magamnak is mondom, tudtok-e jót enni, hogy néha tényleg az kell, hogy aludjunk és együnk. Hogy ez nagyon rendben van. És Istennél nagyon rendben van az, hogy elfáradunk, hogy a hősök is lehetnek fáradtak, és még akár depressziósak is lehetnek. És Isten tudja, hogy nem prédikációra van Illésnek most szüksége, hanem egy kis gondoskodásra. És azt is tudja Isten, hogy az ember, amellett, hogy fizikai lény, érzelmi lény is. Az, ahogyan az angyal megérinti, az a közelség, ahogyan ott van vele, az egészen kedves. És azt is tudja az Isten, hogy spirituális lények is vagyunk, hogy szükségünk van az Istennel való találkozásra, és Illés is ezért indul el. Nyilván meg akar halni, de valójában arra vágyik, hogy Istennel találkozzon, hogy Isten erősítse őt meg, állítsa talpra. Kétszer eszik az angyal sütötte lepényből, és így írja a Biblia, hogy utána 40 napig ennek az erejével elmegy a Hórep hegyére. Ez a 40 nap ismerős, tudjátok, Jézus is 40 napig böjtölt, Noénál is 40 napig esett az eső. Valami ilyesmit fejez ki számomra a 40 nap, hogy egy olyan várakozás, egy olyan készülődés, egy olyan megfeszített helyzet, aminek a végén az Isten szabadítása jön el. Illésnek találkoznia kell Istennel. És Isten pedig jön. Annyira szép volt, pénteken beszélgettünk a fiataljainkkal erről a történetről, és a végén azt a feladatot adtam nekik, hogy valamilyen formában fejezzék ki ennek a történetnek az üzenetét, vagy egy szoborban, vagy egy versben, és született egy nagyon szép vers, nem kértem engedélyt, de remélem megkapom, felolvasom. Sötét szűk szobámban sírva, úgy éreztem, más már nincsen, és akkor a függöny mögül fényként vigasztalt meg Isten. Ezt látjuk itt, ahogyan Illés megérkezik, bebújik ebbe a barlangba, és Isten pedig hozzá közeledik. Komplex az Isten szeretete, és jön hozzánk az ő sokféle szerető módján. Ez a hegy a Hórep hegye. Nem tudom, megvan ez nektek, de a Hórep nem más, mint a Sínai hegy. Az a hegy, ahol Mózest megszólította az Isten, az a hegy, ahol a népnek törvényt adott, az a hegy, ahová Mózes maga is fölmegy, elrejtőzik egy szikla hasadékba, és azt mondja Isten, hogy elmegyek előtted háttal, mert azt még talán el tudod viselni. Lehetséges, hogy Illés ugyanabba a szikla hasadékba rejtőzik el, amikor azt kérdezi, hogy ki vagy te, hol voltál, amikor én mindent megtettem, buzgolkodtam a seregek uráért, de te hol voltál? Semmi nem történt, és az én életem is veszélyben forog. Nagyon izgalmas, hogy itt az Úr hegyén várja Illés a megerősítést, mert úgy érzi, hogy cserben hagyta őt Isten. És nagyon érdekes, ahogyan látjátok ezeket a jelenségeket, gyönyörűen leírja az ige, hogy szélvihar támadt, elvonult előtte, de az Úr nem volt a szélviharban. Földrengés támadt, de az Úr nem volt abban. És aztán tűz jött, és az Úr nem volt abban. És aztán egy halk szelíd hang szólította meg. Mégis fontosak ezek a jelenségek, mert Illés ezt várta, hogy majd Isten lesújt az ő tüzes nyilával. Tőle jönnek, Isten jelei ezek. De mivel nincs benne ezekben az az üzenet, hogy Illés, neked most nem egy jelre, egy csodára van szükséged, hanem kapcsolatra, találkozásra, közelségre, meghittségre. Illés várta, hogy ahogyan Mózesnek ott volt a tűzben, neki is ott lesz. Ahogy Ábrahámnak tűz emésztette meg az áldozati állatokat, biztos emlékeztek, hogy neki is ott lesz. Szélvihar is volt, tengerháborgása Jónás történetében. Annyiszor megjelent ez, amikor a nép ott volt a Sínai hegynél, morajlott a hegy, földrengés volt. Isten kezében vannak ezek mind. De most Illéshez nem így akart jönni. hanem halk és szelíd hangon. És egészen odáig Illés nem is merészkedett ki a barlangból. Hát el is pusztította volna őt ez a sok természeti jelenség. Hanem amikor meghallja a szikla a barlangban a hangot, akkor kimerészkedik. És az is nagyon érdekes, hogy Isten nem prédikál rá semmit. Nem mondja azt, hogy te Illés, te nem bennem csalódtál, hanem a saját elképzeléseidben. Nem mondja ezt, hanem hallgatja Illést, hogy elpanaszkodhassa azt, ami a szívén van, hogy ő csalódott, hogy ő mindent megtett, hogy Isten megengedte a háborút, és az ő prófétáit is megölték, és hogy az ő élete is veszélyben van. Annyira különleges, hogy szóval erre szeretnélek bátorítani benneteket, hogy Istennek lehet panaszkodni, Isten előtt ki lehet önteni a szívünket. És amikor kiöntjük a szívünket, ahogy Illés is teszi, akkor meghallhatja a saját hangja mélyén azt az igazságot, hogy ő nem az Úrban csalódott, hát az Úr most is itt van vele, hanem neki a saját elképzelései, tervei voltak azok, amik nem voltak Isten szerint valók. Ezt nagyon át tudom érezni, szeretném látni a munkám gyümölcsét. Biztos ti is így vagytok ezzel. Szeretnék sikert látni, áldást látni, értitek? Biztos, hogy mindenki a maga területén, akár rendőr, akár tanár, bármilyen családanya, apa, nagypapa, az iskolába tanuló, mindenki erre vágyik, nem? Hogy befektetett energia, akkor az ott siker és eredmény. De Isten azt mondja, hogy ő más, nem szelidített oroszlán, nem egy kezes bárány. Isten, Isten, az ő akarata mindenek fölött áll, minden fogalmunkat meghaladja. De azt is jelenti ez, hogy nem lehet kiesni az Isten kezéből. Isten tudja, mit miért tesz. Vele van most ott szeliden a hegyem. Sokszor, amikor imádkozunk, várjuk azt, hogy amit kérünk Istentől, azt majd megadja. Különben nagyon sokszor megadja. Ezt tapasztalatból mondom. Lehet kérni is. Csak ne várjátok azt, hogy Isten modernista Isten legyen. Isten szabad. De lehet kérni. Amikor kimondjuk, amire vágyunk, vagy amibe csalódtunk, azzal, hogy kimondjuk, halljuk a saját hamis hangjainkat is. És akkor talán, amikor kimondjuk, ami bennünk van, készek leszünk meghallani az Isten hangját is. Ő másmilyen, nem irányítható. És aztán azt is mondja Isten, feladatot bízok rád, Illés. Van még neked dolgod, és nekem pedig van tervem, és ne félj, nem te vagy az egyetlen. Lesz itt még 7000, akik nem hajtanak térdet a Baál előtt. És ezt értettem meg az igéből, és ez nagyon bátorító a számomra, hogy mindig lesz egy szent maradék. Értitek, ez egy 2800 éves történet, de olyan, mintha a mai dolgokról íródott volna. Hogy látom azt, hogy kevesen vagyunk keresztjének. Hát hányan vagyunk itt a 35 000-es lakótelepből, és a katolikus templomban is vannak kétszer ennyien, de akkor is kicsik vagyunk. Nem lesz sosem úgy tűnik tömegvallás a miénk, de mégis pici só, pici kovász, világosság. Megmarad azoknak, akik készek gondolkodni, ellenállni, akkor is, hogyha ez akár kockázatos. És közben pedig azért, hogyha egy kicsit tágabbra nyitjuk a szemünket, a gondolatainkat, a figyelésünket, akkor láthatjuk, hogy a világban vannak ébredések. Például Koreában azt mondják, hogy 50%-os a kereszténység. Hogy vannak olyan helyek Kínában is, ahol ahol az emberek éhezik az Isten szavát, és gombamódra szaporodnak a gyülekezetek. Nem úgy történik, ahogy mi gondoljuk, de Istennek megvannak a tervei, és ez nagyon bátorító. Itt van tehát az utolsó lépése a lelki gondozásnak, hogy célt ad, feladatot ad Illésnek, jövőképet. Kicsoda ez a hazáél? Egy pogány ember, akit Illésnek föl kell kennie királynak, és egyáltalán nem látjuk azt a Bibliában, hogy ez az ember megtér, vagy az élő Istennek a szolgája lenne, de mégis egy pogány ember is Isten tervének a részese. Itt harcok mennek, kemény politikai harcok, de Isten azt mondja, lesz 7000, akik nem hajtanak térdet a Baál előtt. Ne legyünk már annyira szűklátókörűek, hogy mi vagyunk egyedül az a szent maradék. Sokan vannak még az Isten népéből. Vannak katolikusok, vannak pünkösdiek, vannak szabad keresztjének. Látnunk kell, hogy ha nem is vagyunk egyformák, de ott vagyunk az Isten népében, és amilyen sokszínű az Isten, olyan sokszínű az ő népe is. Isten kegyelme pedig fölragyog a világ fölött. Kicsoda tehát ez az Isten, akit Illés keres? Sokféle. Kiismerhetetlen. Amikor Mózes azt kérdezi a Hórep-hegyén, ki vagy te? Akkor az égő csipkebokorból szólal meg. Amikor Saul, aki később Pál apostol lesz, azt kérdezi, ki vagy te? Akkor vakító fényből szólal meg, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Semmiképpen nem halk és szelíd hangom. Mikor Péter azt keresi, ki ez a Jézus? Akkor Jézus őt elviszi egy csodálatos halfogásra. Mikor Máriának és Mártának meghal a testvér, és azt mondják, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, akkor Jézus együtt sír velük. Mindenkinek mást ad. Van, amikor tüzet, van, amikor csodát, van, amikor prédikációt, és van, amikor könnyeket. Ezért nagyon fontos, hogy keresztény közösségben legyünk, mert ahogyan egyen-egyenként szól hozzánk az Isten mindenkihez úgy, ahogyan neki erre szüksége van, ebből tudjuk az Istennek ezt a nagyon sokszínűségét megismerni. Hozzád így szól, hozzám egész másképp szól, mert nekem másra van szükségem, mint neked, de ugyanaz az Isten. És ahogyan egymással megosztjuk ezeket a hittapasztalatokat, úgy gazdagszik az Isten képünk, úgy lesz egyre inkább valóságosabb, hogy kicsoda az Isten. Azért ne gondoljuk, hogy megismerhetjük, de valamit ismerhetünk belőle, és ez egyre gazdagszik egész életünk során. Amit azonban az ige mond, itt Illés próféta történetéből az az, hogy nem a természeti jelenségekből tapasztaljuk meg legjobban Istent. Tudunk gyönyörködni a hóesésben, a tengerzúgásában, egy másik ember arcában, mind ott van az Isten. És mégis itt Illésnek, ami a szívéhez szól, és ami őt újra talpra tudja állítani, az az Isten szelíd hangja, az, hogy beszélünk egymással, hogy ő szól Istenhez, és Isten szól hozzánk. Csoda kell? Nem használ a csoda. Tapasztalatom is. Sokszor álltak már úrasztalánál konfirmáló felnőttek, és elmondták, hogy Isten milyen csodát tett az életükben, és most nincsenek itt. Évek óta nincsenek itt. Nem a csoda az, ami Istenhez közel visz, hanem a vele való rendszeres találkozás, rendszeres beszélgetés, az élő ima, az élő ige. Ez az, ami áthatja az ember szívét. Amikor, nem tudom, ismeritek-e biztosan ezt a példázatot, Jézus elmeséli, hogy volt egy gazdag ember, és volt egy szegény ember, Lázár, és mikor meghaltak, Lázárt fölvitték az angyalok, így mondja Ábrahám, atya a kebelére, gazdag ember szenved a pokolban. És akkor azt kéri a gazdag ember, Ábrahám, küldj valakit onnan, hogy menjen el az én rokonaimhoz, hogy figyelmeztesse őket, hogy ne úgy éljenek, ahogy én. És tudjátok, mit mond Ábrahám ebben a példázatban? Azt mondja, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Hogyha valaki visszamegy a halottak közül, nem fog csodát tenni. Ha nem hallgattak Mózesre és a prófétákra, az se segít rajtuk, ha csodát látnak. Nem a csoda, nem az erődemonstráció az, ami az embert Istenhez vonza, hanem a szava, a hangja, a személyes kapcsolat. És annyira örülök, hogy ebben a templomban erre mind lehetőség van, hogy itt tudunk csendben lenni, imádkozni, Isten szava hallatszik nap mint nap, de hogy ezt otthon is meg tudjuk tenni. Erre bátorítalak benneteket, hogy legyen egy ilyen templom az otthonotok is, ahol tudtok csendben lenni és Istennel szót váltani. Nagyon jó ez a történet, nagyon bátorító, hogy Isten embereként lehetek gyenge, lehetek depressziós, nem prédikál rám az Isten, nem mondja azt, hogy szedd össze magadat, hanem szeret és velem van. És aztán elmondja, hogy terve van velem, és ő látja azt, hogy bennem még van erő. Ez lenne a világ megváltoztatásának útja. Ezen gondolkodtam, arról prédikálok, hogy csendben imádkozzunk. Hogy ez az a reménység, hogy beszélgetünk Istennel. Nem tűz, nem földrengés, nem valami kirántott kard. Kicsoda a mi Istenünk. Nagyon izgalmas ez. Amikor ott Isten a hegyen elmegy, először ugye a szélben, így írja a Biblia, hogy a szél szaggatja a sziklákat. De Illésnek nem történik semmi bántódása, mert ő benn van a sziklahasadékban. És Illést aztán találkozik ezzel a sziklával, amelyik őt eltakarja és megvédi, amelyik az Istennek a keménységét, ítéletét felfogja, amikor a megdicsőülés hegyén Mózessel és Illéssel beszélget Jézus a haláláról, akkor Mózes is, meg Illés is nagyon érdekesen rímel ez a történet erre a keresésre, hogy ki vagy te, Istenem, mutasd meg magadat, ott ülök a sziklahasadékban és várom. És akkor eljön az a pillanat, amikor Mózesnek meg Illésnek megadatik, hogy Jézussal találkoznak, és az ő haláláról beszélgetnek, hogy hogyan fog a szikla az Isten ítéletére meghasadni, hogy hogyan fog történni az, amikor az Isten ítéletét elhordozza azért, hogy nekünk ne kelljen meghasadni. Keresztelő János börtönben van, és azt mondja, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Én börtönben vagyok. Mikor jössz már el tűzzel és vassal? És akkor Jézus azt mondja, én nem azért jöttem, hogy elhozzam, hanem hogy elhordozzam az Isten ítéletét, és felszabadítsam a vakokat és a sántákat, és hirdessem az evangéliumot. Kicsoda az Isten, ez a szikla, aki megtöretett, hogy mi helyre állhassunk. Szeretném befejezni néhány ilyen nagyon egyszerű felszólítással. Keressétek Isten közelségét, ha 40 napig étlen kell is menetelni érte. Keressétek a keresztény közösséget, ahol az Isten sokféle arcát megtapasztalhatjátok. Szóljátok a kegyelmet, és ne az ítéletet. Aki pedig mélyen van, tudja meg, hogy nincsen immár semmi kárhoztatás azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Őt tépte szét a tűz helyettünk. Lássátok az igazi Istent. Imádkozzunk. Először legyünk csendben, és akkor utána együtt. Uram Jézus, Te együtt sírtál a gyászolókkal, ámulatba ejtett mások hite és bizalma, ragyogtál a vigasztalástól, amikor az Atya megerősítette összes választásodat. Uram, Te ismered az emberi szív sivatagjait és kertjeit, Te magad vezess engem útvesztőimben. Amíg rajtam is át nem ragyog az Istentől jövő megerősítés. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek megújító közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Isten áldjon bennünket.